Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ma délelőtt megjelentek erre a konferenciára. Ez az ének kifejezte a mi szívbeli hozzáállásunkat, hogy azért vagyunk itt, hogy az Úr akaratát keressük egész napon át, és természetesen várunk az ő áldására. Az a mi kiváltságunk, hogy az Úr Jézus nevében megkegyelmezettek lehetünk, és bírhatjuk az ő áldását. Szeretném kérni, hogy... Kérem? Ja, oké, akkor a köszöntés után még egy ének van, mielőtt a hivatalos, másfajta hivatalos ceremóniákat kezdenénk. Ez elkerült a figyelmemet. Köszönöm szépen a türelmet.
Ma kerülne megrendezésre a VISZ éves közgyűlésre, amit 10 órai kezdetre hirdettünk meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos úgy, mint eddig az elmúlt években bármikor, az első közgyűlésre nem sikerült a tagok legalább felének megjelennie. Itt épp az előbb Misi mondta, hogy körülbelül a 30%-a a tagoknak jelent meg. Úgyhogy ahogyan azt a közgyűlési meghívóban meghirdettük, a VISZ pótközgyűlésén fogjuk majd a közgyűlési teendőket lefolytatni, illetve az elnökségi tagválasztást, ami 11 óra 55 perckor reménység szerint fog megkezdődni majd itt alattunk az ebédlő helyiségében. Úgyhogy kérek mindenkit, aki a VISZ tagjaként van most itt jelen, hogy 11 óra 55 perckor, tehát akkor, amikor gyakorlatilag itt a program véget ér a nagyteremben, fáradjon majd le az alattunk lévő helyiségbe, az ebédlőbe, ott elkezdődik majd a VISZ éves közgyűlésének a pót közgyűlése. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen azoknak, akik esetleg nem tudnák, de remélhetőleg mindenki tudja, az előttem szóló testvérem Ferenczi Gábor volt a VISZ elnöke. Az egyesületnek van egy elnöksége, és az elnökségen belül van egy elnök, egy alelnök, és az elnökségnek a 7 választott tagja, és magam vagyunk az elnökségnek hivatalosan a tagja. A szervezet vezetőjeként szolgálhatok én magam, én Csikós Mihály vagyok, Misi a VISZ-en belül a nevem. Remélem, hogy ezt is a legtöbben tudják. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy elmondanám. A mai konferenciánkra azt hirdettük meg, hogy Sebastian Edelman lesz a konferenciánk szónoka. Szeretném elmondani, hogy ebben a kis füzetben minden mai előadóról egy rövid leírás van, és minden munkatársunknak is van egy rövid bemutatkozása. Ez a füzet mindenkinél nála maradhat, későbbiekben is tanulmányozhatja, mindenképpen a program idején, majd reméljük a program érdekesebb lesz, mint a füzetet tanulmányozni, de szeretném elmondani, hogy Sebastian, ahogy a füzetben is benne van, Sebestyén néven Magyarországon született, és mivel Magyarországon élt egy darabig, a teológia elvégzése után Magyarországon lelkészkedett, később a misszióba, ebben a nemzetközi gyermekevangelizációs közösségbe kapcsolódott be, és sok országban, fel van itt sorolva néhány ország, sok országban úttörő munkát végezve szolgált. Jelenlegi szolgálatköre feladata az, hogy a közép-európai országoknak a vezetése, szóval vezetését látja el, és azért, hogy ezt a munkát jobban tudja végezni, visszaköltözött Magyarországra. Természetesen annak ellenére, hogy a neve és a gyökerei más nemzetiségből valók, ő magyarul fog ma közöttünk szólni. Nagyon hálásak vagyunk ezért. És az egész konferenciánknak a menetét én itt egy picit megtöröm az előre tervezett programunkat. Mielőtt együttesen kérnénk az urat egy énekben, hadd kérjem meg Ambrusz Gábor testvéremet, aki jelenleg a VISZ alelnöke, hogy ő imádkozzon velünk hangosan. Kérjen áldást. Köszönöm szépen.
Uram, olyan jó újra megállni egy év után előtted, és visszatekinteni a te kegyelmedre, amely megnyilvánult közöttünk. Köszönjük, hogy igaz az, amit énekelhetünk, hogy te ismersz minden gyermeket és felnőttet, és így vezetsz bennünket személyesen. Köszönjük azt a kegyelmet, ami megnyilvánult a gyermekek közötti munkában, azt is, ami megnyilvánult az egyes munkatársak életében, a mi életünkben, résztvevőkében is. És amikor most összegyűlünk, akkor hagyj legyen kész a szívünk magasztalni téged a te nagyságodért, szeretetedért, irányunkba lehajló és felemelő és megvigasztaló és előremutató és a cél felé vezető kegyelmedért. Hát, hogy hagyj tudjunk figyelni a te szavadra, és figyelni egymásra is a te szeretetedben. Így kérünk áldást az egész napunkra. Amen.
Az énekünk, kérném az énekes csoportot, az énekünk arról szól, hogy szólj Uram, szólj nekem. Ez mindannyiunk imádsága ad legyen a mai napon, és azt követően szeretném kérni az előadónkat, Sebastiant, most így mondom Sebastiant, hogy jöjjön majd és szóljon. Hadd kérjem még, vagy hadd tudassam inkább, hogy mosdók fölfele a lépcsőn és lefele a lépcsőn bárhol találhatók. Szellősen vagyunk, remélhetőleg mások zavarása nélkül tudunk mozogni, de ez az első szekció körülbelül 2 óra időtartamban folyamatosan fog történni. Köszönöm.
Szeretettel köszöntök minden kedves testvért megjelentet, és most próbáltam feltételezni, hogy mi vezetett össze bennünket. És úgy gondolom, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy valamilyen kötődés van bennetek a gyermekekhez és a gyermekek közötti szolgálathoz. Ez jó, hogy így tekinthetünk előre, és szeretnék majd a mai napon természetesen a felkérés értelmében e tárgykörben szólni a gyermekekről, illetve a gyermekek közötti szolgálatról. Két részben kaptam időt, és az első részben inkább bibliai alapvetés, meg annak a gyakorlati vetületével foglalkoznék a missziós közösségünk és a gyülekezet, és a második részben pedig a misszió munkáról a területünkön, hogyan végezzük ezt a szolgálatot különféle országokban. Ha valami nem működne, akkor majd egy rövid visszajelzést kérnék. Így neveztem, hogy a missziós közösségünk, feltételezve, hogy a jelenlévők valamilyen formában kötődnek a misszióhoz, és talán már úgy is tudtok beszélni róla, hogy nem a ti missziótok, hanem a mi közösségünk, a Vasárnapi Iskolai Szövetség, illetve a Gyermekevangelizációs Közösség, és a gyülekezetet itt nagy betűvel írtam, mert itt most a gyülekezetről szólok, Krisztus testéről, a gyülekezetről, és így szeretnénk összekapcsolni a kettőt, hogy állunk, hol szolgálunk, hogyan végezzük ezt a munkát. Először is, amikor erről a tárgyról beszélek, látnom kell azt és elmondani, hogy Isten terve volt a gyülekezet megformálása, a gyülekezet létrehozása, Krisztus testének a létrehozása. A Cselekedetek könyve második fejezetében találkozunk a gyülekezet születésével. Az Ószövetségben volt összejövetel, voltak, akik találkoztak Isten igéjének a tanulmányozására különféle módokon, de nem volt még gyülekezet. A gyülekezet, mint Krisztus teste. A harmadik fejezettől a 12. fejezetig olvassuk Isten igéjében a gyülekezet erősödését, a kiszélesedését, a munka egyre tovább terjedt, Jeruzsálemben kezdődött, aztán Samáriába eljutottak az apostolok. Az még nem egy tudatos misszió munka volt, hanem egyszerűen voltak, akik kívánták Isten igének a megismerését. Azután találkozunk azzal, ahogy Cornelius meghívja Pétert, és Péter nagy örömmel, hát inkább nagy vonakodással, de útra kelt Cornelius házához, és továbbadta az igét. Aztán a 13. fejezetben egy új fejezet kezdődik. A misszió munka kibontakozása. És itt megkértem Mihály testvért, hogy majd olvassa az első három verset a 13. fejezetből a Cselekedetek könyvéből.
Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Luciós és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nékem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
Köszönöm szépen. Ha figyeltük Isten igéjét, akkor láthattuk azt, hogy, illetve hallhattuk azt, hogy kinek az elképzelése, kinek az ötlete volt a misszionáriusok kiküldése. Ki tervezte ezt? Isten a Szent Szellem által, tehát Isten tervezte meg. Ő hívott. Ő indított. Tehát a misszió munka nem egyszerűen valamelyik szervezetnek az elképzelése volt, nem a VISZ ötlete volt, hogy jó lenne missziómunkásokat kibocsátani, nem egy gyülekezetnek az elképzelése volt, nem is az antiochiaiak elképzelése volt, hanem Isten elképzelése volt, és ő szervezte. Most a sorrendet látnunk kell, és ezt szeretném hangsúlyozni. Isten terve volt az, hogy a gyülekezet létrejöjjön. És ez volt az első. Utána volt a misszió munka létrehozása, a missziós közösség létrehozása. Tehát ez a következő lépés volt már. Evangélisták kiküldésével indult aztán a világra szóló munka. Az, hogy ez hogy történt, és ezt hogy tudjuk a mai időszakban átültetni, erről majd még néhány gondolatban szeretnék szólni, de itt szeretném aláhúzni különösképpen a kiküldést. Isten tervében volt az, hogy elinduljon a misszió munka, hogy ne Jeruzsálemre és a közvetlen környékre vagy környékhez kapcsolódjék a szolgálat, az evangélium hirdetése, de a gyülekezetnek kellett kiküldeni. És ez már egy komolyabb kihívás, misszió munkások kiküldése. Feltételezésem szerint mindannyian egy gyülekezethez tartoztok. Különféle néven nevezett gyülekezethez. A kérdésem az, hogy emlékezetetekben az elmúlt évben volt-e olyan, hogy a gyülekezeteteke imádkozott, Uram, kit küldjünk ki a misszióba? Jelentkezést kérhetek. Egy évvel korábban jelentkezést kérnék. Az utóbbi 5 évben egyik másik helyütt van jelentkezés, nagyszerű, de inkább csak a ritka esetek közé tartozik. A kérdésem az, hogy így van-e rendjén. Isten valójában csak itt-ott szól az ő népéhez, egy-egy helyi gyülekezethez, hogy küldjön ki munkásokat. Ott már kisbetűvel szólnék róla, de gyülekezetről, mert egy helyi gyülekezetről van szó, de Isten gyülekezetének a részét képezi az, hogy küldjön ki munkásokat, hogy imádkozzon, hogy a missziós parancsot beteljesítse. Az Úr Jézus parancsa Máté evangéliumából, Márk, Lukács, János evangéliumából, Cselekedetek könyve első fejezetéből továbbra is érvényes, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot, legyetek tanúim. És a kérdés az, hogy ez a mai gyülekezetnek hol vált szerves részévé. Ha ez nem így van, akkor itt a lehetőség, hogy elkezdjünk gondolkozni rajta, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy ez a gyülekezetünknek szerves részévé legyen. Most talán itt még meg kellene állnom egy pillanatra, és azt mondani, hogy nem csak, hogy nem imádkoztunk, hogy valaki menjen, képviseljen bennünket, esetleg más országban, vagy a környezetben, de egy tágabb munkában, hanem amikor valaki azt mondja, hogy én úgy látom, hogy Isten hív engem, akkor inkább megpróbáljuk lebeszélni. Most azokhoz szólok elsőrenden, akik már a misszió munkában állnak, hogy kaptatok-e sok biztatást, vagy ez volt-e az általános hang, amikor azt mondtátok félve, hogy Uram, én most szeretnék a gyülekezet elé állni, és a gyülekezet vezetői azt mondták, testvér, alig vártuk, hogy szóljál, ezért imádkozunk már hosszabb ideje, hogy az Úr küldjön ki munkásokat, vagy azt mondták, hogy rád itthon is szükség van. Sokkal inkább ez az általános dolog. Egyik misszionárussal beszélgetve hallottam tőle, amikor odaállt a gyülekezet vezetője elé, és azt mondta, hogy testvérek, úgy látom az Úr híve a misszióba, akkor a válasz az volt, hogy testvér, Menj, ahova akarsz, csak tőlünk pénzt ne kérjél. No, hát jó, a misszió munka az nem csak pénz dolga, hanem sokkal több, de az evangélisták kiküldése felelősséggel járt együtt, és felelősséggel jár együtt, mind a mai napig. Erről majd néhány gondolatban még a továbbiakban is szólnék. Az Úr a gyülekezet ura, egyház vagy eklézsia, és neveznénk a görög kifejezést magyarba átültetve valamennyien, tehát ő tervez, ő alakítja ki a munkát. A Szent Szellem választ ki misszionáriusokat, és küldi ki őket a gyülekezet által. Most még itt egy kérdésem van, hogy kiket küldhet ki Isten a misszióba? Kik azok? Olyan egyszerű embereket, mint te meg én, akik szeretik őt, akik készek szolgálni neki, akik annyira esetlennek érzik magukat erre, mint én magam is. Tehát Isten nem valami nagy embereket készít elő. Jó, Pál, igen, de Pál az évtizedek során lett azzá a Pállá, akit mi megismerünk végül is Isten igéjében, a bátor, kiálló evangélista, neki is voltak más időszakai is még. A bizonytalanság, a felkészülés, hogy hogyan fog sikerülni, hogyan valósulhat ez meg. Tehát ő küldi ki a gyülekezet által a missziómunkásokat. És itt hadd mondjam ezt az igeverset, ami előttünk áll, a római levél 10. fejezetéből újból és újból találkozunk ezzel az igével. Egy nagyszerű evangéliumi üzeneti fejezete a Bibliának. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? És itt megint itt vagyunk ennél a kifejezésnél, küldés. Aki a Viszben szolgál a Vasárnapi Iskolai Szövetségben a gyermekevangelizációs közösségben, akármilyen néven nevezett missziós közösségben, az mind azért van ott, mert az egyik lehetőség az, mert küldetett, vagy mert nem engedte magát lebeszélni. Nem tudom, hogy te milyen tapasztalatokkal vagy, aki szolgálsz. Amit egyre inkább látok, hogy meg kell tanulnunk küldővé válni. Most, ha visszagondolok a történelemre, akár Magyarország történelmére is, évtizedeken keresztül inkább azok közé tartoztunk, akik azt tapasztalták, hogy misszionáriusok érkeznek. Tehát fogadókká váltunk. Azt tapasztaltuk, hogy mások segítenek nekünk. És időközben meg kell tanulnunk, hogy mi magunk segítünk másokon, másoknak. A kérdés inkább úgy merül föl, hogy a pillanatnyi gazdasági helyzetben. Isten nem gazdasági helyzetekről beszél, hanem arról beszél, hogy nekünk küldenünk kell. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Tehát a misszió munka, a mi misszió munkája is küldéssel kezdődik, és azzal folytatódik, hogy engedelmes lépéseket teszünk a gyermekek felé. Korábban említettem röviden, hogy amikor Pál és Barnabás elindultak, ők nem kimondottan gyermekevangélisták voltak. Ahogy látjuk az utóbbi évszázadban, egy kicsit több, mint az utóbbi évszázadban, ahol a modern misszió kifejlődött, tulajdonképpen a modern misszió kezdetét William Careyvel jelöljük meg, aki most már lassan 200 éve, hogy úton van, viszont viszont láthatjuk azt, hogy az elmúlt évszázadban, az 1900-as években, 1800-as évek második felében már sokan indultak ki. A kérdés az, hogy hogyan mentek ezek a missziómunkások? Egyszerűen azáltal, hogy valaki küldte őket, valaki indította őket a gyülekezet. Nem mindenki kapta a nagy bátorítást. Ha William Carey-re gondolok, őt megpróbálták lebeszélni, és nem találták alkalmasnak a szolgálatra. Ha Hudson Taylor-re gondolok, a másik nagyon jelentős missziómunkásra, aki nélkül Kína ma más lenne, mint ami, vagy a világ más lenne, mint ami, akkor ő is azok közé tartozott, aki nem a nagy szónokokból került ki, de elindultak, hogy prédikálják az igét, végül is, mivel nem sikerült őket lebeszélni. Küldetnek, tehát a misszió munka az küldés. A gyülekezet és a missziós közösségek állandó egymásra utaltságban élnek. És itt eljutottam ehhez a ponthoz, hogy egy kicsit szóljak arról is, hogy a mi missziónk hogy áll a gyülekezetekkel. Mi egymásra utalva élünk. A gyülekezetnek szüksége van misszionáriusokra, és a misszionáriusoknak szükségük van gyülekezetre. Így van? A kettő együtt mehet csak, nem elválasztva, elkülönítve. A missziós közösségek a gyülekezet kinyújtott karjai. Van egy régi bölcsmondás, talán a római időszakból, vagy nem is tudom, a görögöktől származik. Ha rövid a karod, nyújtsd meg egy karddal. A gyülekezet karja rövid, hogy mindenhova elérjen. De a misszionáriusok ezt a kardot képviselik, vagy a kinyújtott kart, tehát akik elindulnak kifelé. Szükség van erre egyáltalán, hogy missziómunkások, missziós szervezetek szervezkedjenek és küldjenek ki munkásokat? Szerény egyetértés van, vagy inkább a visszafogottság mutatkozik. Igen, szükség van mindkettőre, hogy a gyülekezet küldjön, és missziós közösségek szervezzék a munkát. Angolban használnak egy kifejezést, az agent kifejezést, agentur, valahogy átalakítják. Egyszerűen valami szervezet, amelyik létrehozza a formát, hogy missziómunkások egy-egy területen, a maguk területén hatékonyan tudjanak dolgozni. És a gyülekezetek általában partneri kapcsolatra lépnek. A missziós közösségek a gyülekezet kinyújtott karjai. Az a gyülekezet, amely megfeledkezik a misszióról, megfeledkezik Isten parancsáról. Ez egyszerűen így működik. Az a gyülekezet, amely csak önmagára gondol, már tulajdonképpen a saját sírját ássa. Ez nagyon furcsának tűnik, de ez így van. Ahol nem foglalkozunk imádságban, ahol nem foglalkozunk komolyan a küldéssel, ahol nem foglalkozunk az elveszett emberek sorsával, akár a közvetlen környezetünkben, akár a távolabbi országokban, ott valami hiányzik a helyi gyülekezetből. Az a missziós közösség, amely elrugaszkodik a gyülekezetektől, elrugaszkodik Isten terveitől. Ott egy betű hiányzik, most látom. Elrugaszkodik Isten terveitől. Egyszerűen azért, mert Istennek ott van a tervében, hogy mi együtt végezzük a szolgálatot. Hogy működött ez az első gyülekezete életében? Pál és Barnabás elindultak, akkor volt egy harmadik munkatársuk is, Márk még elindultak, és ki határozta meg, hogy hova mennek? Tessék? Belső indítatás. És mi volt az első missziós állomásuk? Tessék? Ciprus, igen, tehát Ciprusra mentek. Vajon miért mehettek Ciprusra? Barnabás ott született Cipruson. És valahogy a szívén ott volt a ciprusi nép sorsa, akiket ismert, és elindultak, hogy az evangéliumot hírül vigyék, az örömüzenetet. Megismerte Krisztus kegyelmét, és valahogy ott volt a mozgató erő benne. Tehát a kis csoportnak kellett eldöntenie, hogy merre mennek. A gyülekezet küldte, de a missziós közösség határozta meg a célt és a cél irányt. A továbbiakban újból és újból olvassuk, hogy Isten milyen módon vezette őket, tehát itt most azt mondanám, hogy nem Barnabás döntött csupán, hanem Barnabás Istenre hagyatkozva döntött. Isten vezette éppen az élményeink által, a személyiségünk által, az ismereteink által, és ha te valamit megismertél, akkor abban benne van már Isten vezetése. Több évvel ezelőtt, amikor egy útválasztó előtt álltunk, majd a második részben szólok röviden arról is, hogy Isten milyen úton vezetett bennünket a missziós szolgálatban, akkor egy változás volt, mert Kelet-Németország, NDK annak idején még ezt a fiatalok nem értik már ezt a betűkombinációt, de Kelet-Németországban szolgáltunk, és akkor jött a német újraegyesülés, és a kérdés az volt, hogy mi most megmaradjunk a német missziós szolgálatban, vagy megmaradjunk a keleti szolgálatban, és úgy láttuk, hogy Isten keletre vezet bennünket, ezért egy változás ment létre a missziós pályánkban. A missziós vezetőmmel leültünk, beszélgettünk, imádkoztunk, és az volt akkor a következő lépés, hogy jó, mi lenne, ha a magyar kisebbségek között jönne létre a szolgálat? Miért? Hát egyszerűen azért, mert nem kellett a nyelvet külön tanulnom, még egyszerre föl tudtam használni azokat az ismereteket, amelyeket Isten már megadott. Ahogy te szolgálatra készülsz, Isten felhasználja azokat az ismereteket, amiket te megszereztél már. Sajnálom, hogy sok mindent nem szereztem meg annak idején, amit kellett volna, amit lehetett volna. Én is Magyarországon jártam iskolában, ez az én generációmnak, meg a kicsit utánam jövőknek, meg a kicsit előttem lévőknek a nagy ajándéka volt, hogy éveken keresztül egy idegen nyelvet is tanítottak. A sajnálatos az, hogy évek múltán is idegen maradt a nyelv. Egyszerűen nem pottyant le soha, hogy amit megtanulunk, azt Isten felhasználhatja az életünkben. Talán többen is küzdöttök ilyen nehézségekkel. Ezért biztatok gyermekeket mindig, hogy tanuljatok most, és használjátok ki az időt egyszerűen, hogy végezzétek a szolgálatot, amit Isten rátok bír. Tehát egyszerűen felelősségünk, hogy vigyük az evangéliumot. Nézzük röviden még a gyülekezet, és azután majd a missziómunkások felelősségét is szeretném egy kicsit átvilágítani. A gyülekezet nem válhat az aktív szereplő helyett szurkolóvá a világmisszió porondján. Most pillanatnyilag úgy van, hogy sok esetben keresztjének hívők egyszerűen azt teszik csak, hogy tapsolnak a misszionáriusoknak, vagy pedig fütyölnek, ha valami nem tetszik. De nem ez a gyülekezete felelőssége a misszió szolgálatában. Akármelyik misszióról legyen szó, hanem az odaszánás. Ha az egyik misszió munkás gyümölcsöt tud fölmutatni a munkája nyomán, ami nem is az övé, hanem Isten gyümölcse tulajdonképpen, akkor jó odaállni mellé, és egy kicsit dicsekedni vele, hogy tőlünk való. Abban a pillanatban, amikor valami negatívnak tűnik az életében, vagy a szolgálatában, akkor meg elállunk tőle. Ja, már régen elment tőlünk. De nem ez a gyülekezet felelőssége. A gyülekezet felelőssége az, hogy keressen munkásokat, és tanítsa, készítse fel a munkatársakat. Fiatal hívők érett keresztjénné nevelése, ez a gyülekezet felelőssége. A helyi gyülekezeteké. Itt szükség van arra is, hogy a missziós látás kifejlesztése és élesítése megtörténjen. Hogy egyszerűen rálássanak fiatalok a misszió munkára, hogy föltámadjon bennük a vágy, hogy Isten szolgálatába álljanak. Ez mind a gyülekezet felelőssége, szintje biztosítása a gyakorlatra. Még ma is csodálkozom azon, hogy vették testvérek a bátorságot, amikor 16 éves voltam, akkor állítottak először gyülekezet elé igét hirdetni. Vakmerőek voltak. De valahogy úgy látom, hogy azokban a testvérekben ott volt a vágy, hogy valakit felkészítsenek a szolgálatra. És a későbbiekben is tapasztalhattam többféle segítséget. A bibliaiskolai képzés lehetőségének megteremtése, illetve támogatása fiatalok életében. Micsoda kiváltság az, amikor a gyülekezet odaáll a bibliaiskolák mellé, ha már vannak, vagy ha nincsenek, akkor hozzák ezt, hogy imádkozzék bibliaiskolákért, ahol a fiatalok még intenzívebben felkészülhetnek, és nem csak odaáll, hanem támogatja a bibliaiskolákat. Odaállunk, ez sokszor annyit jelent, hogy elmegyünk az ünnepségre. De ennél sokkal többről van szó. Megnyitjuk a pénztárcánkat, megnyitjuk a szívünket, imádságban hordozzuk a testvéreket, akik ott végzik a szolgálatot. Partnerség kialakítása, és itt most két kifejezést használok, a saját tagok küldése, illetve mások adaptálása a misszió munkában. Kezembe került nemrégiben egy könyv, németül Berufen zum Senden, angolból fordították németre. Egy testvér nagyon hasznos útmutatást ad azoknak a gyülekezeteknek, akik szeretnének Istentől kapott hivatással élni a küldésben, hogy hogyan küldjék a missziómunkásokat, hogyan álljanak a gyülekezetek a missziómunkások mellé, akiket Isten elrendel a szolgálatra. Nagyszerű háttértanulmány. Úgy látom, hogy az egyik legnagyobb kihívás a gyülekezetek számára, hogy úgy álljanak a missziómunkások mellé, mint ahogy kellene. Az idő rövidsége miatt csak röviden áthaladok a következő tárgykörre, a missziómunkások felelőssége a gyülekezet felé. És ez ugyancsak nagy. Nem a saját királyságunkat építjük, hanem Krisztus gyülekezetét. Amikor a Vasárnapi Iskolai Szövetség, akármely más missziós közösség gyermekeket Krisztushoz vezet, az nem a mi gyermekeink hada lesz, hanem az Krisztus testének a részévé lesz. És valahol be kell építeni őket Krisztus testébe, a gyülekezetbe. Az a missziómunkás, aki a gyülekezetet kárhoztatja, és ez, bocsánatot kérek, hogy ezt így ilyen nyíltan mondom, de újból és újból megesik, hogy ilyen meg olyan a gyülekezet. Az a missziómunkás önmagát is kárhoztatja, mert mi részei vagyunk a gyülekezetnek. És akkor nem az a helyen való, hogy kárhoztassunk, hanem sokkal inkább az a felelősségünk, hogy mi magunk is odaálljunk a gyülekezet mellé és segítsünk. A missziómunkás beépül egy helyi gyülekezetbe, és alárendeli magát a nevezett gyülekezet vezetésének. Ez további nagyon fontos tényező. Én néha látok ilyen, németben úgy mondanánk, hogy Freischaffende Künstler, magyarul nem is tudom, nem gondolkoztam még ma rajta, hogy nevezik, de valahogy ilyen szabadúszók, talán ez lenne a kifejezés, hogy szabadúszóként dolgoznak a missziómunkások. Én azt szeretném látni, hogy a mi missziónkban minden munkatárs nagyon komoly tagja egy gyülekezetnek. Az, hogy nem tudunk mindenben részt venni a helyi gyülekezet munkájából, az a feladatunk természetéből adódik. De mi ott vagyunk, szeretjük a gyülekezetet, és imádkozunk a gyülekezet épüléséért, erősödéséért. És amit megtehetünk, azt megtesszük a gyülekezetünkért. Itt azt is mondhatom, és ezt is újból és újból hangsúlyoznom kell, hogy én hálát adok Istennek azért, hogy a mi missziónkban különféle közösségekből vannak munkatársak. Mert Isten teste, a gyülekezet egészen különféle. És én ott is otthon vagyok, ahol szeretik az Urat, és a gyülekezeti éneklés 2 km/h sebességgel történik, meg ott is, ahol 150-nál rugózik. Egyszerűen Krisztus teste különféle, de mi oda tartozunk az ő testéhez. Erő szerint támogatja a helyi gyülekezet szolgálatát, mind az Istentől rábízott javakkal, mind pedig szolgáló bizonyságtévő életével. És ez a mi misszió munkánknak hadd legyen az egyik jellemzője. A mi missziós közösségünk és a gyülekezet. Mi szeretjük a gyülekezetet. Nem csak akkor, amikor szükségünk van a gyülekezet segítségére, hanem akkor is, amikor a gyülekezetnek van szüksége a mi segítségünkre. Adja az Úr, hogy hadd legyen egy igazi áldott közösség. Egy gyülekezet bulletinjében olvastam, hadd mondjam, ahogy megismertem ezt a gyülekezetet, jó volt látni azt, hogy ahogy az ember belép abba a gyülekezetbe, ott a világmisszió van jelen. Amikor először jártam ebben a gyülekezetben, már évek óta imádkoztak értem a testvérek mi munkánkért is. Hadd mondjam, hogy ahogy megállapítottam, mi egyek vagyunk a 101 néhány misszió munkás közül, akikért a gyülekezet imádkozik, és akiknek a munkáját figyelemmel kíséri, de testvérek néven szólítottak. Hogyan történhetett? Egyszerűen azért, mert komolyan veszik az ő szolgálatukat. De ez a gyülekezet nem csak másokat akar adoptálni, mások mellé odaállni, nem csak pénzt küldeni, hanem a gyülekezetnek a komoly elhatározása, a fiaink és leányaink legjavát kiküldeni. Az imádságom az, hogy amikor mi szolgálunk a gyermekek között, a gyermekekkel erősíteni tudjuk a gyülekezetet, és azután visszakérjük ezeket a gyermekeket a misszióba, hogy a gyülekezet melléjük állhasson, és újból erősíthesse a gyülekezetet a szolgálatával. Egy körforgás, de egy áldott körforgás. Adja az Úr, hogy ez a körforgás hadd legyen nyilvánvaló. Uram, hálát adok a gyülekezetért, és hálát adok a misszióért. Köszönöm, hogy a kettő együtt jár a te tervedben, és köszönöm, hogy te vagy a gyülekezet az egyház ura. Uram, hálát adok azért is, hogy te Magyarországon és Magyarországról is küldtél, hívtál munkásokat, és köszönöm azokat a testvéreket, akik már komolyan veszik az ő felelősségüket az ő szolgálatukban. Uram, add, hogy hadd legyen még nagyobb áldása, hogy gyermekeket hozzá tudunk vezetni a Krisztus kegyelme által, és hadd legyen áldás abban is, hogy ezek a gyermekek a gyülekezet erősítő tagjaivá legyenek. Uram, bízunk abban, hogy azután újabb és újabb fiatalok készülnek majd a misszióba, és erősítik a gyülekezetet. Uram, áldalak téged, hogy te hatalmas Úr vagy. Ámen.
Köszönjük szépen Sebastiannak a szolgálatát. Nagyon örülök, ezt már korábban kifejeztem neki, hogy jelenleg a misszió nemzetközi közösségében olyan vezetőm lehet, akivel jól megértjük egymást, mert egy a nyelvünk. Mindig problémát jelentett a kommunikációban, hogy idegen nyelven készíteni a beszámolókat, meg úgy hallgatni az eligazításokat, és amikor időnként találkozunk, ez nagy könnyebbség, hogy együtt imádkozhatunk, együtt beszélgethetünk a mi saját nyelvünkön. Köszönöm szépen Sebestyének a szolgálatát. És most az ének előtt még két gondolatot, ami eszembe jutott, az ige hirdetés kapcsán szeretnék kiemelni. Nagyon fontos a számunkra, hogy olyan munkatársaink legyenek, akiket az Úr küld el a szolgálatba, és a gyülekezet és a misszió felismeri, hogy ők azok, akiket az Úr közénk akar vezetni. Mi mindig keresünk munkatársakat, mert a misszió terület nagy, jelenleg irodalmi koordinátor, irodalmi szervező pályázatunk van fönt az interneten, küldtük ki körlevélben, már néhány jelentkező érkezett, de folyamatosan ma több ilyen lehetőségről fogunk hallani. Hadd szögezzem le, a legfontosabb nem az a képesítés, ami a feladatkör ellátáshoz kell, hanem az, hogy az Úr küldje azt a személyt arra a szolgálatra, amire szeretnénk mi megtalálni a megfelelő munkatársat. Én hiszem azt, hogy Isten meghallgatja az imádságot. A másik, hogy hallottuk, hogy a gyülekezet ügye a misszió, a gyülekezet mögötte áll a missziónak. Hadd kérjem most meg azokat, akik gyülekezeti szinten vezető szolgálatban vannak, lelkipásztorok, gyülekezeti elöljárók, egy pillanatra álljanak föl, hogy hadd lássuk, hogy milyen módon vannak itt, akik korábban voltak lelkipásztorok, de most éppen a misszió munkatársa, mint Raskóczi Gábor is. Kérem, hogy ő is álljon fel. Gyülekezeti elöljáró Zoltán és mások is. Nagyon szépen köszönöm. Áldjon meg az Úr benneteket a szolgálatba, és erősítse bennetek a missziói lelkületet. És hadd köszönjem meg azoknak, akik az elnökségben elkötelezetten szolgálnak, akik nem főállású missziómunkások, és a jelenleg Magyarországon kettő területi bizottság dolgozik, a debreceni, illetve Hajdubihar megye, ugye? Igen, és a Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bizottság. Hadd kérjem az elnökség tagjai, akiket majd a közgyűlés megismer jobban, és a két területi bizottság itt lévő tagjai is szíveskedjenek felállni, és hadd áldjon meg az Úr mindannyiunk életét. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, hogy benne vagytok ebben a szolgálatban, és áldjon meg az Úr továbbra is titeket. Most énekeljünk együtt, és utána kérném tiszteletem, hogy Raskóczi Gábor, Ferenci Gábor és én egyszer álljunk ide. Köszönöm. Van valaki, aki még sose hallotta ezt az éneket? Hol voltatok az előbb? Most énekeltük. Azért majd fogjuk még máskor is énekelni, hogy ismételhessük. Testvérek, egy különleges esemény van ebben az évben. A VISZ megalakulása az 20 évvel ezelőtt történt, és ezért szeretnénk egy kicsit visszaemlékezni. 30 évvel ezelőtt kezdődött el az a vecsési csoport, amely a VISZ-nek a bölcsőjeként jelent meg, és van más eseménye is ennek az évfordulónak, arról is majd szót említünk. Engedjétek meg, hogy hárman ezt a három részt visszatekintve elevenítsük fel. Isten igéje azt mondja, hogy hirdessük annak a nagy tetteit, aki az ő sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, bennünket, és mi ezt szeretnénk ezzel a visszaemlékezéssel tenni, hogy az Úr nagy dolgait hirdetni. Egymást még alig ismerő személyek gyülekeztek 1979 őszén Vecsésen egy református lelkészi hivatalnak a gyülekezeti helységében. Voltak, akik néhányan már ismerték egymást korábbról, voltak, akik találkoztak, de a kapcsolat nem volt nagyon eleven és élő, de többen előfordultak ott ebben az időben, akik akkor találkoztak először. Istennek a különleges, kiválasztó munkája, amire az előbb hallottunk, volt az, amikor ő már tudta, hogy kiket akar ebbe a szolgálatba beállítani. Valószínűleg voltak ott akkor nálam tájékozottabb testvérek is. Számomra minden esetre úgy tűnt, hogy későbbiekben, évek múlva visszaemlékeztem, hogy hallottam én már többször azt az igét, amelyet Pál írt Timóteusnak, hogy amiket tőlem hallottál, azokat bízzad hív emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Abban az időben én még egyáltalán nem voltam tudatában annak, hogy mi lesz néhány év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Akkor ismertem meg Czövek Olivér lelkipásztor testvéremet. Igazi szeretettel vett körül első szorongó látogatásom egy ismeretlen helyen, ahol megadták a címet, mikorra érjek oda, és az ő ölelő karjaiba találtam magamat. Az a szeretet, ami akkor megnyilvánult felém a következő 30 évben, és nagyon meghatározta a kapcsolatunkat. Tetszett az Úrnak, hogy ebben az időben különböző foglalkozású, különböző felkészítettségű, különböző képzettségű testvérek, különböző felekezetekből jöjjenek ide erre a helyre, és itt kaptunk együttesen felkészítést. Külföldi testvéreink egymást váltották, többször úgy jöttek, hogy mi azt sem tudtuk, hogy kik ők, tulajdonképpen csak a személynevüket ismertük, de ebben az időben is voltak olyanok, akik állandó személyek voltak. Czövek Olivér és a felesége Klárika, ők voltak a missziónak a háttere, akik biztosították nem csak a zavartalan helyet, ahol mi összejöhettünk, hanem az ellátást a nagy család gondja mellett, és azt a terhet is, amit a missziónak a titokban tartása kellett, hogy ahogyan kellett, hogy ez történjen. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy ebben a kezdeti időben többekkel, akik itt vagyunk, együtt lehettünk ott, és amikor ez a csoport bővült, más csoporttal összevontak bennünket, mi azért kaptuk ezt a képzést, hogy utána kisebb csoportokba tovább vigyük és továbbadjuk az üzenetet. Újabb és újabb leckéket tanultunk, bibliai leckéket, amit vittünk a gyermekekhez, olyan képzéseket kaptunk, amely segített a szolgálatban a növekedésre, és azután eljött az az idő, amikor hivatalosan is színre léphettünk.
Arra kértek meg engem, hogy az alakuló ülésről mondjak valamit, és amikor ezen gondolkodtam, akkor azon tépelődtem, hogy mit lehet egy ilyen konferenciáról elmondani, különösen arról, hogy Isten hogyan dicsőítette meg magát. Akkor az az ige jutott eszembe, hogy mindennek rendelt ideje van. És ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan is történt ez az egész, ez a rendelt idő. A Szentírásban két kifejezés van az időre, a kairosz és a kronosz. A kronosz az az idő folyamáról szól, tehát hogy hogyan folyik szépen az idő ettől addig, vagy még tovább is. A kairosz pedig az, amikor Isten valamire előkészít egy időt, és annak éppen akkor kell történnie. Az Úr Jézus születéséről is ezt olvassuk, hogy egy ilyen kairoszban született, amikor Isten mindent előkészített arra, hogy ő világra jöjjön, mint a világnak a megváltója. Természetesen a víz születését, színrelépését nem akarom az Úr Jézus születéséhez hasonlítani, mert két dolog nagyon messze áll egymástól, de azért arra gondoltam, hogy hogyan készítette Isten elő azt, hogy megszülessünk, mármint a víz megszülessen. Egy-két gondolatot ezzel kapcsolatban hadd mondjak el. Ahogy előbb hallottuk, Isten éveken, mondhatom évtizedeken keresztül, mert már 1972-től kezdve itt van ez a misszió, ha titokban is a Magyarországon, de már 72-től itt voltak a misszionáriusok, jöttek és bennünket tanítottak. Tehát Isten elkezdte fölkészíteni az ő népét, elkezdett kiválasztani embereket bizonyos feladatokra és bizonyos szolgálatokra, és mire eljött 1989. március 15-e, addigra Isten fölkészített egy vezetői csoportot, és fölkészített sokakat, akik elvégezték az egyes, kettes, talán már a hármas tanfolyamot is, arra, hogy elinduljanak és végezzék a szolgálatot. Tehát volt egy fölkészített vezetői csapat, volt egy fölkészített tanítói csapat. Aztán tudjuk jól, hogy a politikai változásokat megelőzte a kiábrándultság, ideológiai vákum. Az emberek kezdtek keresgélni valami után, hogy mi tudná betölteni azt, ami levitéz lett az elmúlt rendszerben. Éhség is volt. Az egyházak azt vették észre, hogy azután, hogy megnyíltak a kapuk, akkor nagyon sokan jöttek a gyülekezetbe, érdeklődtek az evangélium iránt. Kérdés az, hogy mennyire jól használtuk ki ezt az időt, mert ez a hullám elmúlt, és ma megint csökken a látogatottság. De mindenképpen gyermekekben, felnőttekben, abban az időben éhség volt Isten igéje iránt. Aztán Isten elkészítette a politikai változást is. 1989. január 1-én, ha jól emlékszem, akkor lépett életbe egy törvény, ami azelőtt elképzelhetetlen volt, hogy szabadon lehet egyesületeket, alapítványokat alapítani. Ennek a törvénynek az örömén és erre fölbuzdulva, aztán mi, akiket Isten már fölkészített ebben a szolgálatban, elkészítettünk mindenféle alapiratot, okmányokat, beadtuk, illetve megszerveztük az alakuló ülést. Ez Kispesten volt, egy imateremben, ahol megtörtént az alakuló ülés. És ne feledjük el azt sem, hogy bizonyos kapuk is kinyíltak. Attól kezdve lehetett az iskolában hitoktatást végezni. Attól kezdve megnyíltak az óvodák, iskolák, kórházak és egyéb helyek. Attól kezdve már nem kellett félni attól, hogyha valaki a családjában, a lakásában ilyen alkalmat tart a gyermekeknek, akkor esetleg következménye lesz. Jól tudjuk, hogy abban az időben, úgy tudom legalábbis, nem igazán volt fölkészült missziós szervezet, missziós társaság, amely a gyermekek közötti szolgálatra készült volna. Isten bennünket készített erre, és jól tudjuk azt is, hogy abban az időben még a teológiákon nem indult meg a hitoktató képzése, és mi pedig már Isten készítésére ott voltunk, és a gyülekezetek örömmel fogadták a visz tanfolyamokat, végzetteket, akár az iskolában, akár más területen. Tehát Isten készítette azt az időt, és örömmel emlékszünk vissza arra, hogy Isten milyen csodákat tett abban az időben.
Amikor visszaemlékezünk, akkor nem csak eseményekre, lehetőségekre és megvalósított feladatokra emlékszünk vissza, hanem személyekre is. Pál apostol, amikor Filippiekhez írt levelet, akkor magát így mutatta be, nékem az élet Krisztus. Ez egy nagyon egyszerű gondolat, mégis nagyon sokat jelent. Nékem az élet Krisztus. Számomra Szöveg Oliver bácsi élete ezt sugározta, nékem az élet Krisztus. Azt hiszem, hogy számára, aki nagyon sokáig volt a VISZ mozgató rugója, elnökként, a szervezet alapítójaként, önkéntes munkásaként, számára nem volt kétséges, hogy minden kezdeményezés, minden döntés, minden törekvés, minden szándék csak Krisztusban válhat valóra, csak Krisztusban lehet sikeres. Vele lehet elindulni, és ő az, aki végig felügyeli, végig gondoskodik az egész szolgálatról. Számomra nagyon természetesen sugárzott Oliver bácsi életéből az, hogy ő nem tud meglenni Krisztus nélkül. Ő neki minden szándékát adhatja át, hogy Krisztus őt hogyan vezeti, milyen gondolatokat ad neki, hogyan szeretné, hogy tovább lépjen az életében. Én őt személyesen a VISZ munkájában, az elnökség munkájában ismertem meg, és amikor ő leköszönt az elnöki tisztről, és azt végül én vettem át, számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy tőle kaphattam meg, vagy tőle vehettem át az elnöki felelősséget, VISZ elnöki felelősséget, de ugyanakkor nagyon méltatlannak éreztem magam erre a feladatra, mert Oliver bácsi nagyon magasra tette a mércét. Számára az élet és a szolgálat Krisztus volt. Nagy kihívás volt látni és hallani a vecsésen tartott megemlékezésen, hogy Oliver bácsi hány ember életére, hány személy életére, hány gyermek életére volt hatással, hány ember életében mutatott fel Krisztusra, és hány ember életét vezethette ilyen módon Krisztushoz. Hány kezdeményezés, hány hitbeli lépés fűződik az ő életéhez. Olyan jó lenne, hogyha a VISZ szolgálatát, a személyes életünket is ezek a hitbeli lépések, Krisztussal való kezdeményezés, az ő hozzáragaszkodás, az ő benne bízás, ez töltené ki. Bárcsak sokan lennénk olyanok, akik merjük kimondani és megélni, hogy nékem az élet Krisztus. Oliver bácsi ilyen volt, és azt hiszem nem lehetett volna ő egyedül ilyen, hogyha az ő kedves felesége Klárika nem támogatja őt ebben, nincsen mellette a szolgálataiban, a küzdelmeiben, a harcaiban, és nagyon örülök, hogy ráemlékezhetünk, és úgy emlékezhetünk rá, hogy bátorítást és biztatást kapunk az ő életéből, hogy tovább kell csinálni az Úr Jézus segítségével.
Köszönöm szépen. És most, mivel Oliver testvér nem lehet közöttünk, mindannyian tudjátok, hogy őt nem régen az Úr hazaszólította, mi ezt a köszöntést, ezt a visszemlékezést úgy terveztük, hogy ő még itt lesz közöttünk. De ő már nincs itt, a felesége viszont itt van, és engedjétek meg, hogy az én feleségem néhány szóban még köszöntse Klárikát, és kérjük Klárikát is, hogy lennél olyan kedves kijönni, hadd lásson mindenki. Köszönöm szépen.
Örömteli és fájdalmas feladatot kaptam. Örömteli, mert nagyon jó érzés virágot átadni, különösen olyannak, akit szeretünk. Fájdalmas, mert ezt nem Oliver testvér adhatja át. Amikor az egész gyermekmissziós szolgálat elkezdődött, én magam a saját gyermekeinket neveltem otthon, amikor a férjem járt vecsésre, a képzésekre. Nem ismertem Klárikát, nem ismertem Oliver testvért, csak hallottam, hogy milyen szolgálatot végeznek, hogy nagy családot látnak el. És én magam, aki csak 4 gyermeket neveltem, vagy neveltünk, nem tudtam elképzelni, hogy lehet 10 gyermek mellett megtenni azt, hogy egy csoportot ellátni étellel, szállással, otthont adni napokon át, és ez évben többször megismétlődött. És ezek után persze nagyon vágytam, hogy megismerjem őket, és eljutattam én is vecsésre, azóta többször is. Amikor Oliver testvért elszólította az Úr, meg tudtuk ezt mi hétfőn reggel a férjemmel, és rögtön tudtunk elmenni Klárikához, Talán nem baj, hogy elmondom azt, amit őtőle hallottam, mindannyiunk tanulságára és vigasztalására, hogy lehet a gyászt úgy is kezelni, ahogy hallottam akkor Klárikától. Azt mondta, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek az engem szeretőknek, és valószínű, hogy Olivér helye most készült el. És nekem ez nagyon sokat jelentett, nagy tanulság volt. Úgy kezeljem, hogy az Úrnál van, és nincs végérvényes búcsú. Szeretettel.
Meg szokták kérdezni tőlem, hogy hogy vagyok, mostanában elég sűrűn, és mindig azt mondhatom, hogy jól, köszönöm, jól. Vannak nehezebb napjaim, valahogy ez a mai ilyen. De szintén a Filippi levélben van Olivér kedves igéje. Az egyik kedves az, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Köszönjük szépen.
Az előző percekben a múltról hallottunk, de most hadd beszéljek egy kicsit a jövőről. Ezen a konferencián azzal is foglalkozunk, hogy hogyan lehetne a gyerekeket, akik még nem járnak gyülekezetbe építeni, és hogyan lehetnének ott majd, hogy növekedhetnének úgy ott, hogy ők legyenek majd a jövő gyülekezete. A gyerekek elérésének az egyik módja a húsvéti klub, és erről szeretnék én most beszélni a következő pár percben. Talán sokan itt a jelenlévők közül már hallottak húsvéti klubról, esetleg szolgáltak is ilyenben, de akik nem ismerik, azok számára röviden egy picit beszélek róla. A húsvéti klub egy olyan különleges ünnepi alkalom az év során, amit ugye így húsvéthoz közeledve tudunk megtartani, és hatalmas lehetőség arra, hogy a gyerekeknek azon keresztül az örömhírt tudjuk továbbadni. Ilyen ünnepi alkalmakat szoktunk óvodákban, iskolákban, különböző nevelőotthonokban és hívő családok otthonaiban is tartani. Az alkalom jó a hívő családok számára is, mert összegyűjthetik azokat a gyerekeket, akik a környezetükben élnek, esetleg a saját óvodáskorú gyerekeinek az óvodástársai, vagy a szomszédságban élő gyerekek, vagy a saját gyerekek iskolástársai. Elmondhatom azt, hogy a gyülekezetemben már évek óta hagyomány, hogy a családok húsvéti, karácsonyi időszakban ilyen klubokat szerveznek a saját gyerekeik, barátai, ismerősei számára, és ebbe a szolgálatba én is bekapcsolódhattam náluk tanítóként, segítőként. Isten idén azt a látást adta nekem, hogyha a gyülekezetünkben ennyire aktívan végezzük a szolgálatot a gyerekek között, akkor erről a húsvéti klub lehetőségről minden családnak fogok írni egy levelet, amiben pontosan leírtam, hogy mi ez, hiszen sokan még nem vettek részt korábban ebben a szolgálatban. Nagy bátorítás volt számomra, amikor nem csak azok a családok jelentkeztek ilyen húsvéti klub tartására, akik már az előző években is végezték a szolgálatot, hanem Isten olyan családokat is bátorított, akik idén először szervezhetnek ilyen alkalmat. Olyan jó, hogy ebben a szolgálatban, a húsvéti vagy karácsonyi klubokban a gyerekek is részt vehetnek. A gyülekezetünkben vasárnap iskolában tanítom a kisiskolásokat, és már nem is tudom, hogy pontosan mikor, de pár hónappal ezelőtt már elkezdtem nekik mondani, hogy hát közeledik a húsvét, és hogy milyen nagy lehetőség, hogy ők is tanúságtevők legyenek a saját kisismerőseik között. Beszéltem nekik a húsvéti klubokról, és van olyan család, aki azért bátorodott fel ennek a vállalására, mert a gyermekük szerette volna. Az elmúlt héten éppen egy ilyen családnál voltam látogatóban, és amikor az anyukája kérdezte a nagyobbik lányt, hogy hány gyereket szeretne elhívni az osztályából, akkor a kislány számára nem volt kérdés, hogy az összeset. Pedig nagyon visszafogott kislány, és nincs olyan közeli kapcsolatban a többi gyerekkel, de tudja, hogy ő segíthet, hogy ez a többi gyerek kapcsolatba kerüljön az Úr Jézussal. Én most azt szeretném felajánlani minden itt levő számára, hogyha Isten arra indítja, hogy ilyen húsvéti klubot szervezzen, vagy egy ilyen klubban legyen tanító, vagy ilyen klubban legyen segítő, akkor a munkatársakat, akik többnyire zöld névtáblával vannak itt, lehet keresni, illetve ott oldalt vannak imakártyák, két oldalt, és látszik, hogy melyik területnek Magyarországon vagy Budapesten ki a felelőse. A szolgálatunk fontos része, hogy ebben segítsük a testvéreinket, hogy ilyen alkalmakat szervezhessenek, és a gyerekek hallhassák az evangéliumot. És amivel szeretnénk még segíteni, ez itt a reklám helye, az idei húsvéti anyagunk, a bírósági tárgyalás, amit a szünetekben itt meg is lehet kapni az irodalomárusításnál, és minden olyan segédanyag benne van, ami egy ilyen húsvéti klub megtartásához szükséges, hogy körülbelül hogyan épül fel egy ilyen alkalom, vannak benne éneklapok, aranymondás, meghívó, és az egész történet leírva, ami segítség lehet akár egy kezdőbb, vagy már egy gyakorlottabb tanító számára is. Hát erre szeretnék mindenkit bátorítani, hogy Isten előtt imádságban vizsgálja meg, hogy vajon Isten szán-e valami szerepet idén húsvétkor, húsvéti klubokban a gyerekek között, és ha igen, akkor mi segítünk abban, hogy ez megvalósulhasson. Köszönöm szépen.
Én nekem az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nagyon szeretik az ünnepi klubokat, akár húsvétkor, akár karácsonykor, és egy ilyen ünnepi klub kiváló lehetőség arra, hogy esetleg később is foglalkozunk a gyerekekkel, amit a gyerekek még jobban szeretnek, hogyha hétről hétre lehet találkozni, mindig ugyanazokkal a barátokkal, ugyanazzal a nénivel, bácsival, ugyanolyan vidámkodás, történet, mindenféle érdekes, ami őket érdekli, megérinti, és aztán nyilván az életük épülhet ebből. Ezért is találta ki a CIF, a VISZ, az Örömhír Klubot. És most szeretnék bemutatni nektek valakit, aki az Örömhír Klubok mind a két részét ismeri, azt is, hogy milyen részt venni benne, és azt is, hogy milyen szolgálni benne. Kérlek, Magyar Berni, hogy gyere és mondd el a bizonságtételedet.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Magyar Bernadett vagyok. Az elmúlt öt pénteken Carmichael Emiről tanítottam egy néhány fős gyerekcsoportban. Emi története elmondja, hogy már kicsi gyerekek is befogadhatják a szívükbe az Úr Jézust, és hogy ezt megtegyék, az azért fontos, hogy Istennél minél hamarabb, elkezdhesse felkészíteni a gyermekeit a későbbi szolgálatra. Azért is kedves nekem ez a történet, mert 8 éves koromban kértem Jézust, hogy tisztítson meg a bűneimtől Ida néni Örömhír klubjában. És mert Emi történetét először attól a tanítónőtől hallottam, akivel néhány évvel később egy máig tartó szolgáló kapcsolatot adott az Úr. Érintőlegesen felsorolnék néhány dolgot, amit a Viszán, Ida nénin és Kati nénin keresztül kaptam Istentől a szolgálatok során. Azt az érzést, hogy szükség van rám, hogy van helyem és feladatom a gyerekmunkában. Azt az érzést, hogy szeretve vagyok. Ezt a szolgálók közösségében és a gyerekek között is érezteti velem Isten. Isten elvezetett a lakóhelyemen alakult bibliahű protestáns gyülekezetbe, ahol később a bátyám bűnbocsánatot és örök életet kapott Istentől. Istennek volt figyelme a félelmeimre is. Két esetet mondok. Azt hittem, a családban a szülők... Azt hittem, ha egy családban a szülők elválnak, az csak is fájdalmat jelent. Az egyik táborban a felnőttek, akiknek a gyerekeivel tanultunk, azért gyűltek össze, hogy megtanulják, Isten a válást is felhasználja épülésükre. A másik. Azt hittem, hogy a második világháborúban az egyetlen meghatározó érzés a fájdalom volt. De az egyik nyári táborban Corrie ten Boom életét tanítottam, aki még a fogolytáborokban is tudott örülni Istennel. Átéltem azt a csodát is, hogy hitetlen édesanyám és nagymamám segített előkészülni hétről hétre a gyerekórákra a barkácsolnivalók összekészítésével és némi finom falat csomagolásával. Már nem volt semmi gúny, hanem ők is részt vettek a szolgálatban. Igaziból minden Örömhír klubon való részvétel során tanulhattam, hogyan is kell tanítani a gyerekeket. Ezért is volt nehéz, amikor nyári misszionárius képzésre elmehettem. Hát azért kell egy hetet odaszánnom, hogy meghallgassam, hogy miket csináltam eddig a táborokban Örömhír klubokban. Gondoltam magamban napokig. De megtanultam azt, hogy soha nincs késő engedelmeskedni Istennek. Amikor rájöttem, hogy egyáltalán nem időpocsékolás a képzés, Akkor új dolgokat tanultam, sőt, nagyon jól éreztem magam a többi lelkes fiatal között. Egy életre szóló élmény volt a velem egykorúakban látni ugyanazt a lelket munkálkodni, ami engem is a gyerekszolgálathoz vezetett. Azon a héten folyamatosan váltogattuk az érdeklődő és játékos gyerek szerepét a tanító szerepével. A hét végén már úgy éreztem, szívesen maradtam volna még egy hetet. Csodálatos az Isten, mert egyenként formálja a személyiségünket és képességeinket a szolgálatra. Én szeretem az irodalmat, szeretek fogalmazásokat írni. A vízben arra is kaptam lehetőséget, hogy írjak az örömhír újságba cikkeket. Isten mindenre gondol. És Isten gondol a hibáimra is, amiből sokat még fel sem ismerek. Az egyik szolgálaton keresztül elvezetett egy keresztény helyreálló csoportba, és elmondhatom, hogy Isten még dolgozik rajtam. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Azt hiszem, boldogok lehetünk, hogyha ilyen személyekkel ismerkedünk meg, akik tulajdonképpen példaképei a mi szolgálatunknak, mert mi ezt szeretnénk gyermekeket elérni, hogy aztán felnőve beálljanak a szolgálatba, és más gyermekeket érjenek el az evangéliummal. Azt hiszem, manapság nagy divat vállalkozni, és egy nagyon izgalmas vállalkozásra hívunk mindenkit, aki erre kész, és aki erre szeretne felkészülni, és szeretne vállalkozni. Ez a vállalkozás nyáron történik, ugyanis nyáron a gyerekek szabadok, el lehet őket érni az evangéliummal, és a Visznek van egy kiváló szolgálata, ami felkészít bennünket arra, hogy hogyan lehet a gyerekeket nyáron az evangéliummal elérni, és kérem Kertészni Ágit, hogy jöjjön el, és mondja el ezt nekünk, mert már nagyon várjuk, hogy mit is kell tennünk nyáron.
Ugye gondoltál arra, hogy milyen remek dolog volt azoknak, akik az Úr Jézus Krisztus kortársai voltak. Olyan egyszerű volt megmutatni, hogy szeretik a Mestert. Talán arra gondolsz most, megsimogatnám az Úr Jézust. Vagy arra gondolsz, mit adhatnék neki, hogy kifejezzem a szeretetemet. Igen, a Bibliában olvasunk valakiről, aki nagyon szerette az Úr Jézust. Nem piros, lüktető szívecskét rakott ki a blúzára, egészen más módon mutatta meg, hogy szereti az Urat. Akkor, amikor egy remek vállalkozást hirdetek most meg közöttetek, azt szeretném felétek közvetíteni, akik már befogadtátok a szívetekbe az Úr Jézus Krisztust, van egy lehetőségetek arra, hogy ti is megmutassátok, hogy szeretitek az Urat. Mária, amikor megmutatta, hogy hogyan szereti a Mestert, értékes ajándékot készített a számára, értékes volt, egyedi, és az ő odaszánása visszavonhatatlan döntésről tanúskodott. Mária az Úr Jézus mögé lopakodott, és mindenki előtt láthatóvá vált, hogy egy nagyon értékes alabástrom szelencével jön. Én nem tudom, hogy a nyáron neked milyen terveid vannak, de eldöntheted, hogy jó vagy kevésbé jó, illetve még annál is jobb célért töltsd el a nyaradat. Akkor, amikor a Jó Illatú Áldozat című kis leckét tanítod a gyerekeknek, kapsz segítséget arra, hogy milyen ötleteket mondj nekik. Benne van a programfüzetben. De én most hozzátok szólok, Isten népe. Mária nem csak magával vitte ezt az alabástrom szelencét, hanem a tartalmát odaadta annak, akit igazán szeretett. Ti, akik közel vagytok, látjátok, hogy az olajcseppek mit képviselnek. És én szeretném, ha semmit nem adnál az Úrnak, ami szomorúságból, kényszerűségből jön ki a szívedből. Legyen ez az olaj vidám, valóban az Úrért való áldozatod. Mi az, amit tehetsz? Vannak köztünk fiatalok, akik a nyári misszionárius képzőre szánhatnának Bernadett bátorítására egy hetet, hogy fölkészüljenek, aztán egy másik hetet, hogy amiből fölkészültek, elmondják a gyerekeknek. Ha megnézitek azt a térképet, minden zöld pont arról beszél, hogy az elmúlt esztendőben hány ötnapos klubon hangzott az evangélium a gyerekeknek itt Magyarországon. Nem mind van rajta, nem mindről tudunk. Isten sokkal több helyen dolgozik, mint ahogy mi gondoljuk. De ennyiről biztosan tudunk. Ezeken a helyeken az a program hangzott el, amit közösen készítettünk, és vagy a mi önkénteseink, vagy a nyári misszionáriusaink szolgáltak. Lehetsz nyári misszionárius. Adhatod az idődet ezen a nyáron az Úrnak. De nagyon sok előkészületi munka is van. Talán ügyesen tudsz rajzolni, színezni. Keresd meg a helyi munkatársat, kérdezd meg, miben segíthetnék neked. Ne sajnáld a jó illatú áldozatot. De ha keserűen jön ki a szívedből, hagyd meg magadnak. Nincs szüksége Isten népének arra az ajándékra. És talán a szíved tele van szeretettel. Mutasd meg a kicsik felé. Törd szét ezt a korsót. Ennek az olajnak az illata betöltheti a te házadat, betöltheti az utcát, ahol élsz, betöltheti akár a polgármester szívét is, aki a te szereteted hatására nyitja meg talán a művelődési otthont, vagy az iskola igazgató szívét, aki a te ösztönzésedre fogja átadni az iskolát erre a programra. De talán azt mondod, ó, én már nem tudok elmenni nyári misszionáriusnak, nem tudok rajzolni, én se, azért kérek segítséget, és különben is fáradt vagyok, mit tehetnék? A legnagyobb áldozat, amit tehetsz, hogyha imádságban hordozod ezt a munkát. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Isten előtt a szentek imádsága aranycsészében vannak. Nem fantasztikus? Isten nem egy műanyag, egyszer használatos ócska vacak pohárban, aranycsészében tárolja a te könyörgéseidet. Ilyen komolyan mondod el neki? Ilyen értékesnek tartod? Mi nagyon számítunk rá, hogy imádkozol a mi szolgálatunkért. Meghirdetem újra a Fogadj örökbe egy nyári misszionárius akciót. Ugyancsak 20 rublikát írtam ide, mert 20 fiatalt várunk erre a képzésre, de tavaly már 2x20 imádkozónk volt. Legyen ebben az évben 3x20. Ne sajnáld odaírni a nevedet, és már most kezdj el imádkozni azokért a fiatalokért, akiket én még nem ismerek. De az Úr tudja, hogy el fogja őket küldeni. Hihetetlen bátorítás a fiataloknak, amikor kiderül, hogy valaki, akit nem is ismernek, imádkozik értük. Területemen van valaki, aki 4 éve imádkozik egy dunántúli fiatalért. Mert Isten annyira a lelkére súlyozta, hogy azt mondta, én nem tudom abba hagyni, hogy érte imádkozzak. Tudod, hogy micsoda áldás Isten népéhez tartozni? Isten várja a te jó illatú áldozatodat, de csak akkor, ha a szíved szeretetéből jön, ha az Úrnak akarod adni. Mária a legjobbat adta. Mária nagyon értékeset adott. Te mit adsz neki? És adhatsz pénzt. Minden arany és ezüst az Úré, az is, ami a te pénztárcádban van. Azért adta oda neked, hogy jó helyen használd el. Én nem tudom, hogy Isten a te pénzeddel milyen tervet akar betölteni. De én tudom, hogy Istennek nem lehet akadály a pénz. Mert hiszem, hogy ha ezt a szolgálatot ő várja tőlünk, akkor küldi majd a fiatalokat. Megmozgat majd talán téged, hogy imádkozz értünk. És hiszem, hogy lesznek olyanok, akiknek megtért már a pénztárcájuk is. És tudják, hogy a lehető legjobb bank az Úrnak adni azt, ami úgyis az övé. Nem mond csődöt ez a bank, hidd el. Nem kell a kormánynak megtámogatni. Az Úrnál van, és maximális kamatot ígér. Hallottál olyan bankról, aki 100 annyit ígér? Én még nem, de erről tudok. Gyere, szolgáljunk együtt az Úrnak, azért, mert az Úrnak nagyon fontosak a kicsik. Azt akarja, hogy egy se vesszen el közülük. Az a célja, hogy ne olyanok legyenek, mint amilyen te voltál gyerekkorodban, és én, makacs és ellene lázadó, hanem azt szeretné, ha mind megtérnének, és a jövő gyülekezete épülne. Hihetetlen kihívás. Részese lehetsz. Állj be közénk.
A Visznél régebb óta szolgáló testvéreimmel szoktunk néha viccelődni, hogy mi is történt 1979 őszén. És hát sokan azt mondják, hogy megalapult a vicc. Én szoktam néha mondani viccesen, hogy megszületett Melinda. Úgyhogy szerintem ez a misszió nagyon fiatal. Éppen ezért szükségünk van még több fiatal munkatársra. Úgyhogy ha valaki sajnos valamilyen oknál fogva nem tud eljutni Érdre az idei nyári misszionárs képzésre, szeretnék neki felkínálni egy másik lehetőséget. Nagyon várom én is a nyarat, annak ellenére, hogy egy nagy kihívás lett elém állítva, ugyanis Ritával, most nem látom, de itt van ő is valahol, együtt taníthatunk majd az idei vezető-képző tanfolyamon, amellett szeretnék majd egy kicsit nosztalgiázni, ugyanis pár évvel ezelőtt én is Szebenben, Erdélyben végezhettem el ezt a 3 hónapos képzést. Amikor megérkeztem, akkor úgy hirtelen rám szakadt még a kapuba, még a kapun be sem mentünk, hogy 3 hónap, egy negyed évet kell itt eltöltenem? És igaz, hogy volt nagyon sok nehézség, nagyon sok próba, de annál több szépség, annál több áldás, és így utólag visszanézve semmiért nem adnám ezt a 3 hónapot az életemből. Miért is jó, hogyha valaki elvégez egy ilyen 3 hónapos vezető képző tanfolyamot? Egyrészt megéltem azt, hogy Isten a személyes hívő életemet változtatta meg, formálta meg, növelte az ismeretemet, az Isten ismeretemet, hiszen nagyon sokat tanulmányozzuk Isten igéjét. Ezzel kezdődik maga a 3 hónapos tanfolyam. Igazságokat tanulunk, hiszen ezeket kell majd nekünk is továbbadni a gyermekeknek. És különböző újszövetségi leveleknek a tanulmányozásával foglalkozunk. Tehát nekem nagyon sokat számított a saját személyes hívő életemben. Amellett még inkább elmélyíthettem az ismereteimet egy nagyon jó módszerben, amit használunk a gyermekek között. Igaz, hogy akkor már végeztem egy visszegyes tanfolyamot, nyári misszionos képzés is, de olyan jó volt ezeket a tantárgyakat újra, több ideig, még mélyebben áttanulmányozni, ugyanis ennek a képzésnek az első 6 hetén a közvetlen gyermekmisszióval foglalkozunk. És olyan jó volt belelátni a szolgálatnak az egyéb területeibe. És lehet, hogy most azt gondolja, kedves testvérem, hogy hát azt hiszem, engem nem a teljes idejű misszióra hív az Úr, de olyan jó ezekbe a dolgokba, ezekbe a szolgálati területekbe akkor is belelátni, mondjuk ha valaki bizottsági tag szeretne lenni, vagy egyszerűen komolyabban érdekli a gyermekek közötti szolgálat. Kinek ajánlom? Ugye az előbb említettem már, hogy mindazoknak, akik szeretnének komolyan a gyermekekkel foglalkozni. Ha érdekel a teljes idejű szolgálat, akkor egyrészt ez a 3 hónapos képzés elengedhetetlen, tehát ez egy alapfeltétel a munkába állásnak, és hogy beszéltem róla, nagyon hasznos. Ha még, lehet, hogy még nem tudod biztosan, hogy tényleg ott akar látni az Úr, tényleg teljes idejű misszionáriusnak kéne lennem, akkor keresd meg Ritát, és ő elmondja neked, hogy ő is talán még bizonytalan volt, hogy hol, milyen misszióba hívja az Úr, de ott nagyon sokat tanulhatott, és most ő is itt van a gyermekek között. Nem tudta pontosan, hogy gyermekmisszionárius lesz, elvégezte a tanfolyamot, és most itt van közöttünk, közben kapott az Úrtól elhívást. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy hát könnyen beszélsz, igen, hogy fú, tényleg milyen jó ez a tanfolyam, de jó lenne elvégezni, na de hát 3 hónap, hát te is mondtad, milyen hosszú idő, és egyébként is a család, a munka, hát a pénzről nem is beszélve, hát hogy lehet 3 hónapra kivonulni a világból? Engedjétek meg, hogy hagyj fordítsam meg ezt a kérdést. 3 hónap sok ahhoz, hogy az Úrnak való szolgálatban képezzük magunkat. Ugye, hogy így visszafordítva az a 3 hónap, milyen rövid időnek tűnik? 3 hónap az Úrnak való szolgálatra való képzésben. Én nem tudom, hogyha téged hív oda az Úr, hogyan fogja előled elgördíteni az akadályokat. Én tudom, hogy amikor készültem erre a képzésre, még egyrészt főiskolás voltam, és az Úr olyan csodálatosan elrendezte a vizsgaidőszakomat, hogy az indulásra minden vizsgámmal túl voltam. Már rég kint voltam Erdélyben, mikor az évfolyamtársaim, a többiek még mindig javában vizsgáztak. És emellett tanítottam egy zeneiskolában, és akik tanárok pontosan jól tudják, hogy június-júliusban még ott kell lenni, és augusztusban már megint az iskolába kell lenni, és ezt az akadályt is elgördítette az Úr. Júniusban elmentem, és szeptember elején mentem vissza, és az Úr akkor még úgy akarta, hogy ott dolgozzak egy rövid ideig, még meg is tartotta a munkámat, nem kellett onnan elmenni. És az is olyan csodálatos volt, hogy fogom én ezt kifizetni? Hogy fogok ennyi pénzt összeszedni? És ha belegondolunk, akkor ha itthon vagyunk, akkor is enni kell, villanyt kell, rezsit kell fizetni. Nem sok ez a pénz, na de egyszerre kifizetni? Én nem tudom, hogy neked honnan lesz rá pénzed, azt tudom, hogy nekem se volt. De mire ki kellett fizetni ezt az összeget, ott volt a kezembe. Az Úr csodát tett, és rendelt olyan testvéreket, akik adományokból, olyan testvéreket, akiknek az adományaiból tudtam fizetni ezt a pénzt. És ma reggel, amikor elindultunk ide erre a konferenciára, akkor kicsit még kútyogos volt, amikor be kellett szállni az autóba. Akik ismerek, tudják, hogy én nagyon nem szeretek korán kelni. Én estig bármeddig képes vagyok dolgozni, csak hajnalok hajnalán fölkelni. De hogy mentem az autóval, én olyan csodát még soha nem láttam. Olyan napfelkelte volt, mint egy hatalmas, hatalmas tűzgömb ragyogott volna az úton. Én ilyet még soha nem láttam. És azt mondom, Uram, hogy de jó, hogy felkeltem hajnalban, de jó, hogy fel kellett kelnem, különben ezt a csodát nem láthattam volna. Nem tudom, hogy az Úr hogyan fogja előled elgördíteni az akadályokat, ha ott akar látni. De lehet, hogy valamit fel kell áldoznod. Ismerek egy lányt, aki a munkahelyét hagyta ott. Nem mondok erről többet, mert de jó lenne, ha ő is majd a munkatársaink között lenne, és ő maga tenne majd erről bizonyságot. Lehet, hogy neked is fel kell áldoznod valamit, és Isten hatalmas csodát fog adni helyette az életedben. Én arra szeretnélek bátorítani, ha úgy érzed, hogy neked a misszióban van a helyed, akkor ne menj el anélkül, hogy ne keresnéd meg a főtitkárunkat, Csikós Mihályt. Ha lehet, hogy nem is lesz most időtök, rohanni kell buszhoz, őnek is biztos csomó emberrel kell beszélni, legalább kérdezd meg, hogy mikor tudunk erről beszélni. Addig ne engedd el. Szeretnék erről beszélni. És ne menj el egy ilyen kék brosúra nélkül, amiben elolvashatod a részleteket, a feltételeket. De hagyd mondjak még egy felhívást. Lehet, hogy az Úr tényleg nem a gyermekek között teljes idei misszionáriusként akar látni. De olyan jó volt azt tudni, hogy itt hallottuk az előadásban is, hogy ott állt mögöttem egy gyülekezet, akik imádkoztak értem. Néha levelet kaptam az ifjúságtól. Leírták az eseményeket, mik történtek velük, hogy imádkoznak értem. Kedves testvérem, tudnál imádkozni azokért, akik ott lesznek 3 hónapig, egy negyed évig tanulni? Tudjátok, milyen nagy bátorítás az tudni, hogy imádságban hordoznak az Úr előtt? Vagy tudnád őt segíteni? Talán pont te vagy az a testvér, aki elgördíted az ő akadályának egy részét, hogy segítesz neki kifizetni azt az összeget? Nem tudom, mire hív el az Úr, ezt ő fogja neked megmondani. Akár ott akar látni a képzésen, akár nem szeretem ezt a szót, hogy háttérszolgálat, de talán nem ott kell lenned a helyben, hanem mondjuk azt, hogy háttérszolgálatban imádkozóként, támogatóként kell ott állnod mellette, valaki mellett, aki ott lesz. Én kívánom, hogy bármit áldozol fel Istennek, megtapasztald az ő hatalmas csodáját. Köszönöm.
Remélem már sokatokban ott van a buzgalom és a vágy, hogy na, valamit tenni akarok ezen a nyáron, vagy most tavasztól. De hát sokszor felmerül bennünk a kérdés, hogy jó, itt vagyok, és már csinálnám, de mivel, hogyan? Én nagyon hálás vagyok azért, hogy a vízben és a víz környezetében nagyon sokan vannak olyanok, akik készek, bár él bennük a buzgalom, hogy ők is menjenek a gyerekek közé, de leülni, megnyugodni, és fordítani, és gyártani azokat a szemléltetőket, segédanyagokat, amikkel aztán majd mások elmehetnek, és bizonságot tehetnek a gyerekeknek az Úr Jézusról. És örülök, hogy ezért a VISZ nagyon sok ilyen irodalmi anyagot tud rendelkezésetekre bocsátani. Nem tudom, hányszor szoktatok, vagy milyen gyakran szoktatok járni autószalomba, de tudjátok, vannak olyan időszakok szezon kezdetkor, amikor bemész, és mindig van letakarva egy autó. Tehát az jutott eszembe most erről az asztalról. Nem tudom, milyen meglepetések várnak ránk, vagy mi lesz most felfedve, de kérem Évát, hogy jöjjön és mondja el nekünk, hogy milyen meglepetés vár ránk az irodalmi anyagok között.
Köszönöm szépen. Rita már említette a húsvéti klubanyagot, ami a lepedő alatt van, és nem sok embernek meglepetés már, hisz elkezdtetek barátkozni vele, hisz megmutatta. Amit én szeretnék elmondani, az is már reggel óta ott van a lepedő alatt, de új. Az egyik, a kis békekövet egy leckés anyag. Ez a lecke megtanítja a gyerekeknek azt, hogy hogyan kezeljék a konfliktusokat, pontosabban, hogyha látják egy baráti körben, hogy veszekedés van, akkor hogy legyenek békekövetek? Hogyan oldják meg azt, hogy ők ott vannak, és Isten azt várja tőlük, hogy békét teremtsenek. És segít nekik benne. Az egész anyag erről szól, hogy a gyerekeket megtanítjuk arra, meg lehet tanítani ezzel az anyaggal arra, hogy a kis békétlenségeket, amik az ő köreikben vannak, hogyan kezeljék, hogyan figyeljék a békétlenségeket, hogy kis békekövetek lehessenek. Tehát ez így néz ki, és az asztalon megtaláljátok. Ennek az ára 450 forint egy leckés anyag. A másik újdonság, a pénzről szól, beszéltünk már többször róla. Ennek a címe Isten és a pénz. Biztos hallottatok már, vagy szószékről, vagy baráti társaságban beszélgetésről, hogy vannak olyan nagyon gazdag emberek, akik már csak a 10%-ból élnek, és a 90%-ot adják az Úrnak. Ez a történet is egy ilyen emberről szól. A gyermekek meg tudják tanulni azt, hogy ha valaki nagyon gazdag, azt nem biztos, hogy önmagától szerezte, lehet, hogy Isten adta neki, és ő tud adakozni vele. Egy kisfiúról szól a történet, aki nagyon jó technikai adottságokkal született, mindig is bütykölte a gépeket. Amikor felnőtt, akkor pedig ő maga készített gépeket, készített egy olyan gépet, amivel a földet lehet munkálni, és ettől lett gazdag, ettől lett sok pénze. És közben viszont Isten sok mindent elért nála, megtért ez az ember, és ő is a 90%-ot adja oda, és a 10%-ot tartja meg. Nézzétek meg az anyagot, kérlek, olvassatok bele, megtaláljátok ott az irodalmi anyagok között. Ez is egy új egyleckés, és az adakozásról szól. És ami egy nagyon nagy öröm számomra, mert nekem is kisfiam van és óvodás, az Ovis 3-as füzet. Aki ismeri az 1-es, 2-es, nem kell elmondanom, hogy a 3-as nagyon-nagyon jó, hogy megjelent. Ugyanolyan jó ötletek vannak benne, mint az 1-esben és a 2-esben. Akik nem ismerik, azoknak mondom, hogy elsősorban óvodásokkal foglalkozó tanítóknak adunk tanácsokat, ajánlásokat, hogy hogyan segítsék a gyermekeket a tanulásban, az óvodáskorú gyermekeket. Vannak megfogalmazott, elkészített mondókák benne. Énekjavaslatok, ebben az énekes könyvek fel vannak sorolva, hogy melyeket ajánljuk nektek a figyelembe. Ismétlő játékok vannak benne, ötletek, hogy lehetne ismételni, és barkács ötlet is van benne. Ezt az új kiadványt pedig az Állványon találjátok meg. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a tábori anyagok között viszont ti válogathattok, ti variálhatjátok össze, hogy idén a táborban hogy legyen a missziós lecke és a bibliai lecke összerakva egymás mellé. Köszönöm szépen!
Én azért szeretek gyerekeket tanítani, mert amikor készülök a tanításra, akkor mindig annyit tanulok. hogy úgy érzem, hogy már csak azért is érdemes volt felkészülni, hogy én magam tanuljak belőle, és ezt a leckét már csak azért is érdemes mindenkinek tanítani, aki itt van, hogy mi magunk is megtanuljuk, hogy hogyan kell azzal a pénzzel, amit Istentől kaptunk, bánni, és hogy mik a lehetőségek, amire Istennek adhatjuk a pénzünket, erről azt hiszem, hogy Idának van mondani valója.
Mindannyian azért vagyunk ma itt, és nem valami más fontos helyen, mert valamilyen szinten elkötelezettek vagyunk Isten felé és a gyermekmunka felé. Hálásak vagyunk értetek, mert legtöbben közvetlenül szolgáltok a gyerekek között, vagy imádkoztok értünk, vagy pedig az anyagi javaitokkal támogatjátok ezt a szolgálatot. Itt a konferencián most három területen lesz lehetőségünk, hogy az Úr munkájára adakozzunk. Az egyik a leendő irodalmi szervező szolgálatára, a másik a vezetőképző tanfolyam leendő hallgatóinak a beiskolázására, és a harmadik a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szolgálati autó cseréjére. Mind a két oldalon találtok 3-3 dobozt, amin ezek a feliratok lesznek. Ahhoz, hogy jövőre és azután is tudjunk ilyen jó tanítási anyagokat adni számotokra, ehhez szükségünk van egy új irodalmi szervező munkatársra, és ahhoz, hogy őt munkába tudjuk állítani, ahhoz szükség van ennek az anyagi fedezetére. Lehet, hogy nem tud mindenki részt venni az irodalom előkészítésében, de Isten most megadja azt a lehetőséget, hogy mégis bekapcsolódhatsz ebbe a területbe, ebbe a szolgálatba az anyagi javaiddal. És hallottunk a vezetőképző tanfolyamról. Ha Isten nem téged hív erre a tanfolyamra, de mégis szeretnél ebben részt venni, akkor ebbe a dobozba helyezheted el erre a célra az adományaidat. És van olyan, amikor már van jó tanítási anyag, sőt, van teljes idejű munkás, és mégis még mindig szükség van valamire, valamilyen fizikai eszközre, amivel egyáltalán ez a jó irodalom és a többi dolog eljut a tanítókhoz és eljut a gyerekekhez. És most a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei autó ért meg arra, hogy lecseréljük ahhoz, hogy ez a munka tovább tudjon folytatódni. Én sokszor átélem azt, hogy amikor jönnek a csekkek sokfelől, akár missziós szervezettől, akár más szervezetektől, akkor nem az a kérdés, hogy mennyit adakozom, hanem az, hogy milyen lelkülettel, hogy úgy nézek ezekre a csekkekre, hogy na már megint, és én már olyan sokat adtam, most miért jönnek még újabb csekkek, vagy pedig úgy nézek erre a csekkekre Isten előtt, hogy Istenem, te mutasd meg, hogy nem kell nekem ezzel foglalkozni, vagy pedig ez most éppen egy általad előre elkészített jó cselekedet, amiben akarod, hogy részt vegyek. Most a ti választásotok az, hogy ezek közül melyikbe szeretnétek bekapcsolódni, és Dávid imádsága jelentett nekem nagyon sokat, most az Örömhír klubokban Dávid sorozatot tanítottunk, és ebben engem formált Isten nagyon sokat Dávid lelkületét látva. A Krónikák első könyve 29. részből olvasok egy verset, amikor Dávid átélte azt, hogy ő nem vehet részt a templom építésében, akkor mindent megtett azért, hogy az anyagi eszközöket ehhez összegyűjtse, és az ő lelkesedése magával ragadta a népet is, és a nép is örömmel adakozott arra a szolgálatra. Nagyon nagy kiváltság az, hogy Isten nekünk is megadja azt a lehetőséget, hogy az anyagi javainkkal részt vegyünk az ő munkájában. Dávid imádsága így szólt: tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyit összegyűlt. Tartsd meg örökre néped szívébe ezt a gondolatot és szándékot, és közd magadhoz szívüket. Ez a mi imádságunk is.
Ha
Három szolgálati területről hallottunk, amire szabad adakozni. Szeretném elmondani, hogy az irodalmi szervezőnk megvan, csak éppen otthon van a beteg gyermekét, kiszolgálja, segíti, ezért helyette valaki másnak kell beállni a szolgálatba. Korábbi években is hirdettünk a VKT-re, a vezetőképző tanfolyamra beiskolázandó személyek számára gyűjtést, az a pénz megvan, és azokkal, akik ezt adták, azokkal én személyesen beszéltem és megköszöntem. A gépkocsi probléma nagyon hirtelen, nem túl régi esemény, egyszerűen üzemképtelenné vált a gépkocsi, e hónap végén a műszaki vizsgája is lejár, és mikor közelmúltban Czövek Olivér testvérünknek az elköltözése volt, akkor a gyászjelentésre azt írták a családtagok, hogy a koszorú megváltás helyett az összegyűlt összeget a VISZ és az ottani óvoda részére fogják felhasználni. A Czövek Olivérre való megemlékezésnél közel 250 000 forint adományt kaptunk, és ezt erre a célra fogjuk felhasználni. Köszönjük szépen még egyszer az adományt is, meg a hozzáállásatok.
Köszönöm az ismertetőket. Egy kicsit most fellélegezhetünk. Lesz idő arra, hogy kicsit megemészjük azt, amit eddig hallottunk. Az előttünk lévő programokat szeretném hirdetni. Mint látjátok a kis programfüzetben, amit megkaptatok a recepciónál, hogy 11 óra 55 perckor, azaz 2 perc múlva, milyen jól tartjuk az időt, annyi idő alatt talán még tülekedés nélkül is lejutunk, elkezdődik a VISZ közgyűlése, hát persze egy kis csúszással, de ezért várunk minden VISZ tagot, tehát azokat, akik a VISZ tagjai, az alattunk lévő ebédlőhelyiségbe. Ez azt jelenti, hogy itt kinn a kapun, és pontosan a bejárattal szembe a lépcsőn le kell menni, a ruhatár mellett van ez a helyiség. Itt kezdődik el a VISZ közgyűlésre, és hát reményeink szerint 45 perc alatt tudunk végezni. Csak azért mondom ezt, mert utána még lesz lehetőség azoknak is, akik a VISZ tagjai is jönnek a közgyűlésre, hogy az irodalmi anyagokat áttekintsék, vásároljanak, a szeretett vendégségben részt vegyenek. Tehát nem kell izgulni azoknak se, akik lejönnek a közgyűlésre. Mint látjátok, a programon 12 óra 40 perctől lesz szeretett vendégség. Ez ugyanott lesz az ebédlőben, tehát majd a közgyűlés után nagyon fogunk igyekezni, hogy átrendezzük a termet, és rendelkezésére bocsássuk azoknak, akik már nagyon éhesek. Az irodalom árusítás két részletben fog történni, külön felhívta Rita rá a figyelmet, hogy mondjam. Minden szeretett vendégségben, amit a programban látok, tehát összesen három van ilyen, egyik nem sokára elkövetkezik, a második az 15 óra 25 perctől, illetve a program végén 17 órától lesz irodalomárusítás, de most, amíg a közgyűlés tart, addig csak a VISZ irodalomárusítása folyik, más irodalmak árusítása nem, és majd, amikor a szeretett vendégség elkezdődik, akkor lesz lehetőség itt a helyi könyvterjesztésből is irodalmat vásárolni. Misi kérte, hogy hirdessem, hogy ebben a teremben lehetőleg a szeretett vendégség alatt ne fogyasszunk ételt. Erre nyilván a terem tisztasága véget kell vigyáznunk. Amit szeretnék még hirdetni, hogy azok, akik autóval jöttek, és a parkolóházban álltak esetleg meg, mert nem találtak helyet az utcában, azok számára újra hirdetném, ahogyan a meghívóban is szerepelt, hogyha a recepción pecsétet kapunk a parkoló cédulára, akkor kedvezmény jár a parkolásért. Pontosan mennyi, azt nem tudom, 10%, 20%? Fele, 50%. Szeretik a VISZ-t. Amit még szeretnék hirdetni, hogy minden szinten találhatóak mosdók. Az egyik lenne az étkező mellett, itt, ha minden igaz, ha kimegyünk itt a lépcsőházba, akkor itt is található mosdó, illetve a felső szinteken is, vegyétek ezt igénybe, szükség szerint. Amit még hirdetnék, hogy az Örömhír újságok legújabb számai megérkeztek, itt vannak már az asztalon, akik előfizetői az Örömhírnek és rendszeresen kapnak Örömhírt, kérjük, hogy jöjjenek ide majd Szilvihez, és vegyék át az ő példányokat, hogy akkor ezzel is esetleg tudjuk csökkenteni a posta költséget. Természetesen, aki nem jön érte, az meg fogja kapni postán, de lehetőség szerint ezeket vegyük át. Remélem, hogy semmit nem hagytam ki a hirdetésből. Rita már is jelentkezik, hogy igen. Így hangzott el, igen. Igen, mert rosszul mondtam. Tehát a ruhatárban lehet pecsétet kapni a parkolójegyre. Köszönöm szépen a helyesbítést. Egy énekkel válaszoljunk mindarra, amit ma hallottunk. Ez az az ének lesz, ami a konferencia énekünk, ami kicsit nehezen ment az elején, de most már majd megtanuljuk. És én bátorítok mindenkit, hogy fennállva énekeljük el ezt az éneket.
Kérem tiszteletben a visszagokat, hogy néhány perc múlva gyülekezzenek a lenti előadóra.